amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója jön az életünk dolgaiba, akit gyerekkorától fogva a zene érdekelt. Mégis volt vagy 20 éves kitérője az újságírói szakmában. Valahogy mindig ott volt, amikor valami új, meghatározó dolog jött létre. A Magyar Narancstól kezdve rádiós és televíziós produkciókon át az Origo fénykora is fémjelezhető a nevével. Jó néhány éve már, hogy csapatával megálmodta a Budapest Ritmo Fesztivált, mely idén áprilisban is több helyszínen világsztárokkal, filmekkel, szakmai konferenciákkal várja a nyitott és kíváncsi közönségét. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Itt a Pont Jókor, és vendégem Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója, akit köszöntök, szia!
Szia, Maria!
És mondhatom azt, hogy egy nagyon sokszínű karrierről beszélhetünk, ahogyha rólad van szó, az újságírástól kezdve a tévézés, az internetes platform, a fesztiválszervezés, és egyébként ezeknek jó részében ott voltál az úttörők között, vagy az, akik a kezdetek kezdetén ott voltak. Úgyhogy sok mindenre ki szeretnék térni, de leginkább egy picit a gyerekkorra, mert hogy neked az édesapád is újságíró volt, sőt, egykor berlini tudósító.
Hú, erre nem számítottam, de igen, így van.
Tehát gondolnám, és az akkori újságírásból kiindulva azt gondolom, hogy az sok mindent elültethet a gyerek életében.
Hát biztos van ilyen, ennek ellenére egyáltalán nem akartam újságíró lenni, és azt hiszem, hogyha véletlen nem vetődtem volna el a Magyar Narancs szerkesztőségébe 92-ben, akkor nem is lettem volna. Tehát engem a társaság...
De azt teljesen megmagyarázza a Magyar Narancs szerkesztősége 92-ben a véletlen elvetődés. Ha te az a szerencsés vagy, aki oda véletlenül elvetődik.
Az egyetemről gyárlátogatás keretében szerveztek egy ilyen csoportos valamit különböző szerkesztőségben, nem csak a Narancshoz, és a Narancsnál egyszerűen a társaság beszippantott, de én annyira nem akartam újságíró lenni, és pláne annyira nem akartam, hogy így, hogy mondjam, összekeveredjenek az egyébként elég jellegzetes neveink apámémmal, hogy én azért évekig álnéven dolgoztam a Narancsnál, tehát szerintem nekik sem mondtam rögtön, azt hiszem, hogy odaírok, de hát aztán, amikor már komolyra fordult és rovatvezető lettem, akkor fölvettem a valódi nevemet.
De ha vissza kell emlékezni, hogy te mit láttál ebből, hogy egy újságíró hogyan él, akkor mi az, ami a leginkább megmarad benned?
Nehéz erre válaszolni, ez egy olyan természetes közeg volt, de hát azért a 80-as években nem ugyanolyan volt az újságírás, mint aztán később a 90-es évektől kezdve, és egyébként ő se újságíróként kezdte, hanem villamosmérnökként, tehát arra már emlékszem, amikor úgy döntött, hogy inkább mégis újságíró szeretne lenni. Az már bőven az én életemben volt, tehát szerintem olyan 8-9 éves lehettem.
Világos. És te mi szerettél volna akkor lenni? Tehát mi volt az, ami téged vonzott?
Hát meg fogsz lepődni, mert én azt terveztem, hogy zenével fogok foglalkozni valamilyen formában, talán akkor még inkább zenészként gondoltam ezt, és aztán de tényleg a társaság volt akkor olyan, meg hát az újságírás azért az a 90-es években az egy iszonyú izgalmas.
Hát igen.
Dolog volt.
Hát ez egyébként egy abszolút történelmi kor volt, és egy nagyon irigyelt korszak, és maga a társaság is azt gondolom, hogy egy egészen...
Igen, a Narancs szerkesztősége az akkor annyira, hogy mondjam, vagy nekem mindenképpen annyira pezsgőnek tűnt, hogy úgy éreztem, hogy én ott akarok lenni, és...
Teljesen érthető.
És aztán ebből lett, hogy mondjam, egy... lehet úgy is tekinteni, hogy ebből lett egy 20 éves szünet a zenei terveim, mert illetően, és 20 év újságírás után kezdtem aztán el mégiscsak zenével foglalkozni. Vagy hát úgy is, hogy egyébként én mindig próbáltam így több dologgal foglalkozni egyszerre is. Tehát, hogy,
igen, ez ma sincs másképp.
Ma sincs igazán másképp, de azért úgy mind nekem most olvastam a Hammer Ferivel egy interjút, amiben kérdezték, hogy hogy lehet valaki egyszerre egyetemi tanár és punkzenész, és azt mondta, hogy olyan, mint lehet biciklizés közben rágózni. Tehát, hogy a kettő nem zavarja egymást. És nekem, igen, nagyon tetszett ez a hasonlat, mert tudtam a magam életére is vonatkoztatni. Tehát, hogy igen, lehet biciklizni és rágózni, és még mondjuk közben zenét hallgatni, bár lehet, hogy baleset veszélyes, nem tanácsolom senkinek, de én szoktam. Meg egy jó pár dolgot lehet megcsinálni biciklizés közben, gondolkodni, nézelődni, stb. Tehát, hogy igen, én tudok egyszerre több dolgot.
Hát, sőt, mondom, én ahogy így figyelgettem a te életedet, nagyjából ez a lételemednek tűnik nekem, meg az is, hogy újdonságok legyenek. Vagy így hozta az élet. Ugye a magyar narancsba való becsöppenés is egy olyan helyzet volt, ami bizonyos szempontból új volt, pezsgő volt, aztán később az internetes újságírásban való főszerkesztés szintén, ugye az Origó virágkoránról beszélünk, amikor te voltál ott a főszerkesztő. Én 2000-es évek, magam is írtam oda, emlékszem.
Igen, szerintem én, bár ezen nem gondolkodtam, de az igaz, hogy soha nem dolgoztam olyan helyen, ahol úgy mentem volna oda dolgozni, hogy ott volt egy kész pozíció, amit be kellett tölteni. Nem voltam életemben állásinterjún szerintem, hanem mindig éppen alakuló dolgoknak az alakulásában vettem részt, tehát inkább ilyen olyan dolgokban szerettem részt venni, aminek a minőségére volt ráhatásom, vagy hogy az milyen lesz. Tehát ilyen alapító típus vagyok.
És ebben egyébként szerinted tudatosság van, kreativitás van, vagy az a helyzet az egyszerűen arra bír rá téged, hogy gondolkodj, jöjjenek az ötletek, megvalósíts. Vagy készen a kreatív tervvel mész oda.
Nem, ebben nem volt tudatosság, tehát egyszerűen ilyen helyeken, vagy ilyen
helyzetekben. Meg ezek a helyzetek.
Ilyen helyzetekben éreztem jól magam. Én egyébként hiszek abban, hogy valójában fontosabb, hogy az ember kikkel csinál valamit, mint az, hogy mit csinál konkrétan. Mm-hmm. Tehát, hogy a társaság meg az emberek kölcsönhatása az, ami
tehát meg kell találni a jó embereket.
Igazán jó dolgokat tud létrehozni, és az, hogy az milyen területen van, az másodlagos. Tehát mondjuk egyébként igen, amikor kezdtük a Budapest Ritmót, illetve még előtte egy-két évvel a Vomex-et szervezni Budapesten, akkor is hívtam olyan kollégáimat, korábbi kollégáimat, akiknek nem volt zenei előélete, és ezt kérdezték is, hogy hát hülye vagy, hát mi nem értünk a zenéhez, és mondtam, hogy mindegy, mert ha fagyizót nyitnék, akkor is nektek szólnék, meg hogyha ha ipari alpinizmussal kapcsolatban kezdenék valamit, akkor is nektek, mert hogy rólatok tudom, hogy veletek meg tudjuk csinálni.
Hát akkor van egy olyan képességed, hogy tudod, hogy kik azok az emberek, akiket kell begyűjteni. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, sikernek az egyik záloga, hogy jó emberekkel dolgoz.
Igen, hát inkább azt tudom, hogy és ezt szerintem mindenki tudja, hogy kik azok, akikkel jól érzi magát. De persze, nem. Valószínűleg nem mindenkivel tudnék jól együtt dolgozni, akivel jól érzem magam, de...
És nem mindenkivel maradna meg a munka kapcsolatban, ha jól érezzük magunkat. Tehát hogy azért ez egy nagyon összetett dolog szerintem.
Igen, de nekem minden a borzasztó fontos volt az, hogy ezeken a munkahelyeken, tehát ami a Magyar Narancstól, a Tilos Rádión, az RTL-en, Origón, Hangvetőn, hát, hogy mindenhol közösség is legyen, mert hogy igaziból szerintem egy erős közösség az, ami meg tud tartani értékeket, meg ami ellenálló a nehézségekkel szemben. Tehát ezek azok, amik azt tud olyan légkört létrehozni, amiben mindenki a legjobbját tudja adni. Tehát ahogy egy jó atmoszférájú hely az mindenkit fölhúz, egy rossz atmoszférájú hely meg mindenkit lenyom. Tehát így jön ki a legtöbb abból, amit csinálni lehet.
Igen, és ezért mondtam, hogy ez egy képesség, hogyha te tudod, hogy kik azok az emberek, akik jól meg tudják csinálni, közben jó közösségi emberek, értenek is hozzá, jól fogod magad érezni. Egyébként ilyen szempontból irigyellek, mert és biztosan tudod, hiszen gondolom, hogy azért a szakmát te szemmel tartod, még ha most nem is szorosan ebben a szakmában dolgozol, de azt azért biztosan tudod, hogy a Covid óta azért a közösségek, tehát maga a közösségi együttlét, az nagyon sok munkahelyen felszámolódott. együtt, de nem csak a Covid óta, azóta, amióta ilyen kicsit szétaprózott életet élünk, ami mindenki vállalkozó hat helyre fut, tehát senkinek semmi sem az otthona feltétlenül.
Igen, közben meg van egy olyan jó pár olyan digitális eszköz, ami ennek legalábbis az illúzióját képes fenntartani. Mi is a Covid-ban vezettünk be ilyeneket egyébként a saját cégünkben, a hangvetőben, és hát jó, nem mondom, hogy ugyanolyan, de azért működik.
Hát meg, hogyha ebben megtalálja az ember a helyes egyensúlyt, akkor ez rendben van. Na de, hogy akkor 20 év volt ez, amit te is így felsoroltál, rádió, tévé, újság, és aztán utána 2012-ben kezdtél te visszafordulni, tehát most már azért 10 éve a saját eredeti elképzelésedhez, a zenéhez, etnomuzikológus a képzettség.
Igen, igen, ez arra jó ez a szó, hogy ezzel így mindenkit vagy zavarba lehet hozni, vagy le lehet nyűgözni.
Szép szó az etnomuzikológus. Figyelj, én meg is próbáltam megfejteni, én azt gondolom, hogy azt a fajta zenét kutatja, gyűjti, ismeri, ami a különböző kis réteg zenék, különböző kultúrák zenéje, én kb. Így tudnám.
Igen, végül is, hogy mondjam, ez a zenét, azon belül is elsősorban a népzenéket, a maguk kulturális, történeti, társadalmi kontextusában vizsgáló tudományág.
És ez nincs is messze a világzenétől?
Egyáltalán nem, hát sőt.
Hiszen ha a világzenét akarjuk megfogalmazni, akkor kb. Erről beszélünk.
Igen, hát a világzenében is anélkül, hogy belemennénk abba a vitába, hogy akkor az pontosan mit jelent. A világzenében is ez az egyik legfontosabb, hogy nincs talán más olyan műfaj, ahol a zene mögötti történet, a zene mögötti személyiség ennyire fontos lenne, tehát ahol ennyire kíváncsi lenne a közönség a történetre is, hiszen ezek történetük nélkül ezek a zenék nem is érthetőek, mert maga a zenei nyelv az többnyire meglehetősen ismeretlen, vagy idegen, vagy nincs a fülünk trenírozva rá, hogy az befogadja, de a történettel együtt hirtelen értelmet nyer.
Na, hogyha azt kérdezném, hogy miért érdekelt téged ennyire ez az etnomuzika, miért kezdtél el ezzel foglalkozni úgy, hogy 20 év után sem ment ki a fejedből, akkor erre mi a válasz, vagy hol van ennek a gyökere, amitől ez olyan érdekes volt a számodra?
Hát a gyökere az a saját életemben valószínűleg a gyerekkoromban van, tehát itt tudnék korai táncházas emlékeket is említeni, de egy viszonylag késői bevillanás volt nekem, egy ilyen képes gyerekmondóka könyv, Vörös Sándor és Károly Jami, Hetet-hét ország volt, azt hiszem a címe, ahol, mit tudom én, 60 oldalon keresztül, minden oldalon egy-egy ilyen, hát kicsit talán a putumajó lemeze grafikájára emlékeztető rajzok voltak, és mellé így ezekre az ilyen nemzeti sztereotípiákra építő négy soros versikék. Tehát értelemszerűen nem tudom, a franciák bagettet vittek a hónuk alatt, a gorálok fokosokkal ugrálók, erre a rímre is emlékszem. Tehát ez volt egyik kedvenc könyvem gyerekkoromban, ami valójában kicsit olyan volt, mint egy ilyen etnográfiai képeskönyv. Másrészt pedig, amikor ugye ez az egész a világzene, mint mozgalom, műfaj, kategória, ugye ez szintén a 80-as, 90-es évek fordulóján indult, ami nekem az életkoromból fakadóan a legformatívabb időszakom volt, és most, ha mondjuk a 20. század könnyű zene történetén végig tekintünk, akkor mindig megvoltak minden korszakban azok az új műfajok, amik a megjelenésük pillanatában valamilyen módon mindig, hogy mondjam, a szabadságot jelképezték. És ez a 20-as években volt a ragtime, aztán a swing, a bebop, rock and roll, funk, diszkó, 80-as években a punk, és a 90-es évektől mondjuk az elektronikus zene meg a világzene párhuzamosan. Nem véletlen, hogy a világzenébe is mondjuk rengetegen a punkból érkeztek. Tehát ők még a 80-as években punkok voltak, aztán a 90-es években pedig már mondjuk világzenei lemezkiadókat igazgattak. Tehát hogy ebben látok valamilyen folytonosságot, hogy mindig, amikor megjelenik valami új, akkor kinyílt egy új tér, és úgy tűnt, hogy ott lehet, hogy ez hozzátartozik, ez, amiről az előbb beszéltünk, hogy engem mindig az ilyen újonnan nyíló terek érdekelnek, mert az még belakatlan, az még alakítható. Minden esetre ja, akkor nyílt ki egy ajtó, amikor én is éppen kinyíltam. És valószínűleg ezért ezt fogott meg.
És ezért ez fontos neked. Hát igen, én biztos vagyok benne, hogy ez van. Hát, hogyha végignézed a saját életedet, azért ez eléggé jól látszik, ez a dinamika. A Ritmo Fesztiválra ki szeretnék térni, hiszen az, ugye mondtam is, te vagy a programigazgatója, most április 11-e és 13-a között lesz. Ki fogunk térni ennek a pontos kereteire is, de magára az ötletre. Tehát az, hogy ezt megszervezni, ugye nem az első alkalom, az azért már néhány éve megy. Milyen vállalkozásnak tűnt összeszervezni egy ilyen zenei közösséget mindenhonnan, mert az, hogy ebben van egy csomó gyöngyszem, az nem kérdés. De hogy a közönségét összeterelni, megszerezni, és egy olyan közönséget, aki aztán ezt a fesztivált, most lássuk be, szerintem ezt ki kell mondani, aki ezt el is tartja.
Igen, tehát...
Aki ebbe bemegy.
Ez, hogy mondjam, a múlt idő nem indokolt, mert ez még egy most is tartó folyamat. Ugye elsősorban azért, mert a Budapest Ritmo az olyan értem egy nagyon más fesztivál, mint általában a fesztiválok, hogy mi a leginkább úgy hívjuk, hogy ez egy felfedező fesztivál. Ugye van, ezt angolul hívják Discovery típusú fesztiváloknak hívják ezeket, ami azt jelenti, hogy nem arra jönnek az emberek, hogy te már ismert nagy neveket hozol, mert többnyire olyanokat hozunk, akiket nem ismernek az emberek, hiszen ebben nincsenek óriási világsztárok. Van egy-kettő, mint például idén Salif Keita mondjuk.
Igen, de a saját közegében, tehát nem feltétlenül a nagy közönség számára.
Tehát mi az elejétől fogva arra mentünk, hogy valójában azt építsük föl, hogy higgyék el nekünk, hogy hiába nem ismerik, érdemes lesz eljönni, és hogy inkább abban bízzanak, hogy azért lesz jó, mert mi hozzuk. És nem azért lesz jó a fesztivál, mert egy valaki bizonyos előadó föllép rajta. Tehát, hogy mondjam, a saját ízlésünkben próbáltuk ezt a bizalmat kiépíteni. Én általában azt szoktam mondani, hogy ugye nagyon sokféle egy Budapest Ritmónak a
kínálat. De milyen érdekes, amit mondasz egyébként, mert valószínűleg amúgy így is van. Tehát,
valószínűleg, hát egyébként nekem a
visszajelzése gondolom
az igazán az álmom, azok az olyan fesztiválok, ugye, akik be se jelentik a line-upot, és úgy elkél az összes jegy, mert hogy mindegy, hogy kilép föl, tudják, hogy jó lesz. Van egy pár ilyen fesztivál, akik egyáltalán nem jelentenek be line-upot. Minden esetre, tehát mivel nagyon sokféle az a zene, amit mi kínálunk, műfajilag, földrajzilag, hangulatilag, senki nem lesz olyan, akinek minden tetszeni fog. Talán saját magamat, meg néhány közeli kollégámat kivéve, akik részt vettek a kiválasztásban. Viszont mindenki fog találni minden évben egy vagy két olyat, ami utána vele marad nagyon sokáig. És nagyjából ezt tudjuk, tehát hogy fogsz találni pár olyat, amiről úgy fogod érezni, hogy úristen, én még ilyet soha nem hallottam. Tehát, hogy vagy annyira újszerű, vagy különleges, vagy a te életedben még nem hallott dolog lesz, és ez viszont olyasmi, amit meg tudunk ígérni, és amit azért nem sok fesztivál tud megígérni, hiszen a legtöbb fesztiválnak azért az a célja, hogy inkább felidézzen benned élményeket, vagy régi élményeket új tartalommal töltsön meg, vagy amit már hallottál, azt most lásd élőben is. Hát mi ezt nem tudjuk kínálni, viszont cserébe tudjuk azt, hogy igen, ki fogunk nyitni valami olyan ajtót, amin föltárul egy új világ nekem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést zene után, vendégemmel Weyer Balázsral, a Budapest Ritmo program igazgatójával. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
És már is itt vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Weyer Balázzsal, a Budapest Ritmo programigazgatójával. És eljutottunk oda, hogy magáról a fesztiválról beszélgetünk, és úgy is határoztad meg, hogy ez egy felfedező fesztivál, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a közönségnek azt kell elhinnie, hogy fog találni valami olyat, ami őt megfogja, ami neki tetszik, ami marad vele. És ugye a fesztivál szervezése kapcsán kérdeztem ezt tőled, hogy vajon milyen feladat, és azért is gondolom, hogy ez nehéz napjainkban, mert nagyon szeretünk felülni a nosztalgia vonatra. Tehát imádjuk azt, hogy olyan dolgokat halljunk századszorra, ezredszerre, személy szerint engem például, engem nyomorba dönt a Coco Jumbo, de van, hogy ezt imádjuk hallgatni.
Abban nem futottam bele mostanában, de...
Mert hogy nem ez a közeged, de a nagy közönséget eléri.
De elindult a fejemben, köszönöm szépen.
Ugye? Érted, hogy miről beszélek, és a nagy közönséget eléri, mert tudja hozzá kapcsolni a valamilyen életszakaszát, és így tovább, és így tovább. És ráadásul tényleg szeretünk elrévedni a múltba, abba viszonylag kevés energiát kell beletenni, hiszen jönnek az érzések. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy tényleg annak a közönségnek, aki a ti fesztiválokat választja, abba kell legyen nyitottság, érzékenység és energia arra, hogy ezt befogadja.
Kíváncsiság elsősorban az is kell, de szerintem egyébként a múltba révedéssel ilyen szempontból nincs baj, tehát amiket mi hozunk, ott van, hogy 800 évvel ezelőtti múltba révedhetsz egy-egy fellépő által, de van olyan, akivel megmondjuk a jövőbe. Tehát most említettem már a Szalifkej, tehát ugye ő egy 13. századi hagyománynak a folytatója, oké, egy kicsit modernizált eszközökkel.
Na, de én az például az nagyon jó, ha te erről beszélsz, hogy itt a múltba révedés mit jelent, mert amiről én beszéltem, az ugye a saját múltunkba való elrévedés, de az, hogy egy kicsit kinyissuk, és elengedjük a fantáziánkat. Én egyébként most volt szó többször népdalról, néptáncról, és én nagyon erősen hangsúlyozom azt, hogy ez mindig egy népnek a történetét mutatja az aktuális életszakaszokra reagál, egyébként ilyen értelemben, vagy megoldó kulcsot ad.
Igen, szóval... nem is feltétlenül egy népnek a történetét, bár azt is ki lehet olvasni ebből, tehát a zene egyébként az, hogy mondjam, mint egy régészeti feltárás, így rétegenként így megmutat múltbeli életeket, de hogy igen, leginkább életeket mutat be, mert hogy amiről a dalok szóltak, azok mindig bizonyos élethelyzetekre reagáló dolgok, és egyébként hát az igazság, hogy az emberi történelem nem olyan iszonyú hosszú. Tehát, hogy nem vagyunk mi annyira messze, mondjuk a 800 évvel ezelőtti Nyugat-Afrikától kulturálisan, tehát, hogy ugyanazok a motivációink, a félelmeink, az érzéseink, körülbelül ugyanazokat próbáljuk elérni az életben, tehát, hogy
inkább ez szerintem,
ha egy kicsit a mélyére tudunk látni, és nem azt gondoljuk, hogy nem tudom, a 18,5%-os betéti kamatot szeretnénk elérni az életben, hanem mi? Biztonságot, szeretetet, barátokat, szerelmet, szabadságot.
Gyereket felnevelni,
tehát,
valamire.
Igazából tök ugyanazok a céljaink. Egy picit más nyelven, egy picit más...
más díszletek között,
ruhákban, dallamokkal, de azért alapvetően mindenki ugyanazokat fogalmazza meg, mint amikről a mi életünk is szól. Tehát, hogy szerintem egy jó példa erre, hogy hiszem nyilván tart a Hornbostel-Sachs féle nagy hangszer klasszifikációs rendszer a világon, talán nem tudom, 35 ezer féle hangszert, de hogyha jobban megnézzük, akkor ezek a hangszerek, miközben persze különböző, jaj, de érdekes, jaj, de egzotikus, jaj, de fura alakja van, De hogy 4-5 típussal le lehet őket egyszerűsíteni, mert bárhol éltek az emberek mindenhol, vagy valamilyen üreges fára kifeszítettek állati bőrt, vagy üreges fára ráúztak állati belet, ugye, ami a húrok, vagy belefújtak egy csőbe, amiben lukakat fúrtak, ami szintén valamilyen növényből készült. Annyi volt a különbség, hogy az adott a helyi flóra és fauna az mit adott. Tehát nyilván Afrikában nem tudom, körtefából csinálták a hangszereket, és Erdélyben se antilopbőrből. Tehát, mert nem az volt kéznél. De hogy nagyjából igen, a helyi adottságok határozták meg, hogy aztán miből lettek ezek a hangszerek, és ezek egy kicsit mindenhol máshogy szólnak, kicsit mindenhol máshogy játszanak rajtuk. Ezek nem olyan óriási különbségek. Ahhoz jó különbségek, hogy fölkeltse a kíváncsiságunkat, hogy jaj, de érdekes. De hogy igaziból a hasonlóság több, csak mi mindig a különbségekre figyelünk, mert a különbség az érdekes.
És szerinted hogyan lehet, ugye mondtuk a kíváncsiságot, hogy ez egy fontos dolog, de hogy hogyan érintődhet meg valaki ezáltal a zene által, hogyha egyébként ő neki erre nincsen se ismerete, se semmilyen, de ebben az esetben megelőlegezve a bizalmat, hiszen azt mondom, hogy igen, amit te csinálsz, vagy amiben ti benne vagytok, az jó, az igényes. Tehát oda megyek, és meghallgatom. Tehát mi az, ami megragadhat bennem?
Hát azért arra nyilván figyelünk, hogy
Bár elég nehéz egyébként ezt szerintem, az olyan szubjektív dolog, de nehéz lehet beszélni.
Igen, de azért hogy mondjam, a közönségnek a befogadó képességére ilyen szempontból figyelemmel vagyunk, tehát nem véletlenül, nem a 8 óra hosszú kórai opera műfajt mutatjuk be, ami szintén
a szerencsés az érdekel.
Igen, hanem azokat a dolgokat, amik körülbelül struktúrájában, megközelítésében befogadható a hazai közönségnek. Tehát persze, miközben igyekszünk tágítani a horizontot, azért nem őrültünk meg, hogy csupa olyan dolog lesz, amit szerintem, hogyha valaki ad neki egy esélyt, akkor mindenre rá lehet hangolódni. Ez kicsit nem is tudom, olyan, mint a hát mint megkóstolni egy ismeretlen ételt mondjuk. Tehát, hogy olyan fura, el se tudod dönteni az alapján, hogy most ez valami növény, vagy állat, vagy stb., de hát amíg nem kóstolod meg, addig nem tudod, hogy ízlik-e vagy sem.
Hogy kell enni.
Igen, és ugye a kóstolás az pedig úgy jó, hogyha igaziból csak akkor fogod szeretni, hogyha úgy, vagy akkor van esélyed, hogy megszeresd, hogyha azért úgy, hogy mondjam, bátran kóstolod meg, és nem úgy, hogy így beledugod a nyelvedet, és akkor azt gondolod, hogy jó, megkóstoltam, inkább nem, hanem tehát, hogy rá kell szállni az időt, de azért az idő az nem sokkal több, mint mondjuk egy 15 perc, amit mondjuk egy úgyis több koncert megy párhuzamosan, beleszagolsz 15 perc, ha tetszik, maradsz, hanem átmész a másikra.
Na, ez meg egy fontos dolog, hogy itt több helyszínen és párhuzamosan mennek. Egyébként a Ritmo Fesztivál nem csak zene, hanem film, beszélgetések, tehát, hogy ilyen értelemben több művészetről beszélünk. Van-e egyébként ennek bármilyen tematikája, tehát bármilyen időszakot felölele, bármilyen stílust felölele, vagy ez egy ilyen nagyon széles sen értelmezett.
Hát a világzene is már önmagában elég nis, nem kell, hogy még azt még tovább rétegezzük, de vannak azért ilyen bizonyos hangsúlyok.
De a filmek ezekhez kötődnek?
Minden évben a filmek is kötődnek ezekhez, tehát például idén általában minden évben van egy kvázi vendégországunk, onnan több előadó van, és egy kicsit főleg a szakmai programban rájuk is koncentrálunk, ez idén Csehország, tehát ezért van például két nagyon fontos, a cseh cigányság zenéjéről szóló film, tehát Vera Bila, a legendás cseh cigány énekesnő, illetve Ida Kellerova, aki pedig egy szintén énekesnő, de egyébként egy aktivista is, aki cigány kisgyerekekből szervez nagy kórusokat, és a szimfonikus zenekarokkal együtt lépteti föl őket, nagyon érdekes, és erről is szól egy dokumentumfilm. És lesznek cseh fellépők is a programban, mert azon kívül, hogy egyébként távoli országok különleges előadóit hozzuk, az is az egyik küldetésünk, hogy viszont ezt a közép-európai, kelet-európai szcénát megmutassuk, meg összekössük a világgal, tehát mindig van egy ilyen funkciója is annak, amit csinálunk. És aztán vannak egyéb hangsúlyaink is, mondjuk például van egy konferencia részünk, ott idén a zene és az evolúció, ami nekem egy nagyon fontos téma, és nagyon erősen kapcsolódik is egyébként a világzenéhez. Szerintem ez arról szól, hogy a zene és az evolúció, hogy egyáltalán miért zenélünk. Tehát, hogy nincs logikus magyarázat annak, hogy nincs még egy ilyen dolog, ami ugye ennyire furcsa, hogy mennyire jelen van az életünkben a zene, de nem tudunk rá egy logikus magyarázatot adni, hogy de miért? Tehát, hogy mi ennek a funkciója az életünkben. De persze van, tehát ma már elég egyértelműen lehet tudni, hogy mondjuk akik azok az ős közösségi törzsek, akik mondjuk együtt zenéltek, azok ott erősebb volt a csoportkohézió, jobban tudtak küzdeni egymásért, kevésbé féltek, amikor csatába mentek, mert a zene oxitocin termel, ami csökkenti a félelemérzetet, növeli a bizalomérzetet, tehát mi olyanok leszármazottjai vagyunk, akik tudtak és szerettek együtt zenélni.
De bizonyos szempontból azért ez ösztönös szinte.
Persze.
Az igény is rá.
Persze.
Meg a művelése
igen,
is.
Igen, tehát valójában igen, ugye az is nagyon furcsa lenne, hogyha nem zenélnénk. Tehát ha belegondolsz, hogy van előtted két darab fa, és azokat miért ne kezdenéd egymáshoz ütögetni? Hát nyilvánvaló, hogy egymáshoz fogod ütögetni őket. Igen, mint ahogy az is, hogy a valamikor már a beszéd kialakulásával párhuzamosan valószínűleg el kellett, hogy kezdődjön valamilyen ritmikus formája is a beszédnek, amiből aztán valamilyen módon zene ritmus lehet.
Hát meg, hogy ugye a legalapvetőbb, hogy oldja a szorongást.
Igen.
Tehát ez meg valószínűleg egy olyan ösztönösen hozzá nyúlsz, és talán te is mondtad ezt, hogy a félelmet, tehát kevésbé félnek ezek az emberek, akik együtt zenéltek, hiszen ott megvolt az ő csoport dinamikájuk, de alapvetően nem tudsz egyszerre állítólag, nem tudsz egyszerre félni és zenélni, vagy
igen,
énekelni.
És ez csomó, olyan, mint a sport. Csomó dopamint, endorfint, oxitocint termel, tehát mindig azt szoktam, hogy lenne egy nagy kampány a zenélés mellett, akkor azt kéne mondanunk, hogy ugyanezeket a hatásokat rengeteg pénzért és egy csomó mellékhatás mellett drogokkal tudnád elérni. Tehát, hogy a zene az valójában egy ingyenes és veszélytelen drog.
Ráadásul ugye egy bizonyos hangszer mindenkinek rendelkezésére áll.
Így van.
És nagyon sokan, tehát a fürdőszobában éneklés, az nem egy üres frázis.
Az is nagyon fontos, ott kezdődjön, az tényleg annak is van nagyon jó pszichés hatása, de énekeltek az autóban, de hát a legjobb az meg egyébként több emberrel együtt, tehát amikor tényleg szinkronizálódnak is ezek a folyamatok bennünk, amikor egymással tudnak hangolódni, akár közösen énekelve, vagy zenélve emberek, de önmagában egyébként a zene hallgatás is, vagy a koncerten levés is, amikor ugye ott is megvan ez a hatás, hogy ugye a zene valójában egy nagyon fizikai művészet, tehát a zene az rezgés. Amikor halljuk a zenét, akkor ezt a rezgést, ezt a testünk is átveszi. Tehát amikor éneklünk, akkor a testünk maga a rezonátor. Test, ugye a hangszálaink a húrok,
igen.
A testünk a rezonátor, de koncerten is ez megvan, tehát ezt a rezgést átvesszük, és ráadásul ugyanazt a rezgést vesszük át, mint a mellettünk állók, és ennek is van egy nagyon, nagyon jótékony pszichés és fiziológiai hatása.
Igen, lesz ebből rögtön egy közösségi élmény. Na de hogy akkor közönség itt megteremtődik évről évre, de mi a helyzet a fellépőkkel? Tehát az, hogy ti ezt megszervezitek, kiválasztjátok, hogy kik jönjenek, van valamiféle tematika, ami mentén. Megkeresitek őket. Ők hogyan fogadják ezt? Magyarországon van egy ilyen fesztivál, ahol egyébként feltétlenül sok olyan előadó is találkozik egymással, aki amúgy nem találkozna.
Igazából a Budapest Ritmo Fesztivál az most már annak azért van szakmában, van komoly rangja, az előadók is olyanok, hogy azért az egy skalp, hogyha ott valaki felléphet. Tehát vannak egyszerűen sokan, akik nagyon szeretnének ott fellépni, és már évek óta próbálkoznak, és aztán örülnek, amikor megvalósul, tehát hogy igen, ez ilyen értelemben teljesen része lett a versenynaptárnak az elmúlt 10 évben, tehát a térségben szerintem lehet mondani, hogy ez a legfontosabb ebben a műfajban. A szakmai program is nyilván ehhez hozzájárul, meg az is, hogy van híre, hogy itt a koncertek azok elég különlegesek, tehát hogy nagyon próbáljuk a helyszíneket is úgy belőni, hogy nagyon mindig legyen valami különleges minden fellépésben, valami olyan, amitől a zenekar számára is különlegessé válik, mert hogyha ha az ő számukra különleges, akkor sokkal nagyobb esély van, hogy a közönség számára is az lesz.
Mondjuk el a helyszíneket. Akvárium, Toldi.
Akvárium, Toldi, Szimpla, egész pontosan időrendben 11-én csütörtökön Szimpla. Ott van a showcase nap, ami ingyenes, ott 6 a térségből származó feltörekvő zenekar lép fel. Mindig nagyon jól szokott ez a nap sikerülni, és aztán pénteken, szombaton a koncertek azok az akváriumban vannak, az akváriumon belül, illetve az akváriumon belül és kívül, mert fölötte is van egy szabadtéri színpad, ami ingyenes szintén, és a belső áram az nem, tehát ott összesen 4 színpad van, a nagy hal, tehát a legnagyobb terme az akváriumnak a kis hal, ami a közepes, és az én kedvencem, ami a Lokál nevű kis helysége, ahol gyakorlatilag egy ilyen lakáskoncertszerű, vagy méretű koncertet szoktunk csinálni, azok mindig a legemlékezetesebbek,
igen.
Tehát azt minden előadó vissza szokta emlegetni, hogy az nagyon emlékezetes nekik általában. A Toldiban vannak a filmvetítések, és a zeneházában pedig a szakmai programkonferencia részt tartjuk.
Budapest Ritmo április 11-től 13-áig.
Így van.
És ha jól gondolom, akkor mindenki, aki ismeri, jöjjön, aki nem ismeri, adjon egy esélyt, és jöjjön.
Pontosan.
Weyer Balázs, a Budapest Ritmo programigazgatója volt a vendégem, és nagyon köszönöm, hogy így beavattál minket így ennek a fesztiválnak a mélységeibe. Aztán meglátjuk, hogy mi a tapasztalat utána. Köszi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.